Sorozatunknak az a címe, hogy ismerd meg magad, és a mai részben azzal fogunk foglalkozni, hogy mi is formálja ki a személyiséget. Muszáj egy kicsit felidézni, hogy miről is van szó, mi a személyiség, és mi a lényege az emberi lénynek. Lényegünk az, ahogy a Teremtés könyvében meg van írva, hogy ott az Isten lehellete adott nekünk életet, ott van bennünk az isteni lét egy eleme, egy lehelete, és ez a lényegi önmagunk, a létezés alapja bennünk. Ez akkor teremtődik meg, amikor az életünk elindul a fogantatással. És mindaz, ami meg körülvesz bennünket, az kialakít egy felszíni megjelenést. Erre a példa, hogy a lényeg a víz, és a felszíni megjelenése az lehet a folyó és a folyón lévő hullám. Mert a személyiséget meghatározza az az evolúciós örökség, amelyet évmilliók alatt hoztunk magunkkal, meghatározza az a konkrét biológiai adomány, amit a szüleinktől kapunk, ez a természeti része. De valójában, ami erre épül, az tesz másodszorban egyedivé bennünket. Egyedivé tesz egyrészt az Isten teremtmény egysége, másrészt pedig ez a sokféle hatás a vérben. Mik ezek a hatások? Először is a biológiai hatások, amik a fogantatásunktól kezdve érnek bennünket. Másodszor a környezet hatásai. Harmadszor a tapasztalatok. Negyedszer a környezet és a tapasztalatok hatására bekövetkező hajlamok és mentális folyamatok, ilyen értékek, hozzáállás, szokások, önmegerősítő készségek, élmények formálja a személyiségünket, a társas kapcsolataink rendszere és szociális és kulturális hatások. Az előző részben a biológiai hatásokkal már foglalkoztunk, csak felidézek néhány példát, hogy számít a személyiségben, hogy hányadik vagyok a születési sorban a családban. Természetesen formálja a személyiséget, hogy milyen körülmények között értem fel, hogy kaptam-e elég tápanyag, tehát éheztem-e, hogy ért-e engem valamilyen atrocitás az életben. Fontos biológiai szempont az, hogy milyen fizikai környezetben élek. Tehát, hogyha egy rettenetesen szennyes környezetben élek, ahol a levegő, a víz, minden szennyezett, az a biológiai rendszeremet fogja változtatni. Most inkább a környezettel és a környezet hatásaival fogunk foglalkozni. A tudományos kutatások és hosszú statisztikai elemzések mutatják azt, hogy körülbelül a gének, és a gének, amit hordoznak az evolúciós háttér, az a személyiség jegyek körülbelül felért felelősek. És a másik felelős mindaz, ami körülvesz, ez a széles értelemben vett környezet. Például, ha egy gyermek nagyon inger, szegény környezetben nő fel, akkor kimutatható, hogy kisebb lesz az agya. Vagy hogyha nagyon erős, állandó használata van például az agya egy részének, az az agyrész nagyobb lesz. Nagyon érdekeset olvastam erről, hogy a kimutathatóan nagyobb a londoni taxisofőröknek az az agyrésze, amelyik a térbeli tájékozódásért felel. Mert ugye egész London térképét a fejükbe kell tartsák. A környezeti hatásra erős példa az, hogy embertelen körülmények között felnevelt gyermekek, mondjuk árvaházakban, rossz árvaházakban felnőtt gyermekeknek az adottságai, mind a fizikai, mind a mentális adottságai gyengébbek lesznek. A környezetnél meg kell említeni azt, hogy például a kamaszoknál a közösség normaadó szerepe határozza meg, hogy ő milyen válaszokat ad bizonyos kérdésekre. Környezeti hatás az is, hogy vallásos vagy nem vallásos az ember. Környezeti hatás az is, hogy a valláson belül milyen vallást követ. Annak mik a doktrínái, mik az elvárásai, mik a rítusai, mi az, ami tőled elvár. Egészen más elvárásokat tartalmaz egy olyan keresztény közeg, amelyik már elég fejlett ahhoz, hogy visszatérje Jézus tanításaihoz, mint mondjuk egy fundamentalista iszlám közeg. Mert a vallások tanácsai, a vallások előírásai, a vallások rítusai, szabályai, és azoknak a követelményei, azok a személyiségünkre hatnak ki. Amelyek a személyiségünket alakítja. A kora gyermekkor környezete az meghatározó tud lenni a személyiség alapjainak megteremtésében. Tehát ennek a felszínen megjelenő tünetegyüttesnek hívjam így a megjelenésében, amit egy személyiség egésze hordoz. Sőt, kutatások azt mutatják, hogy a születés előtti idő környezeti hatása is alakítják a gyermeket. Már megalapozzák a elkövetkező időszak fejlődését. Hogyha például az édesanya egy agresszív, támadó, nem biztonságos és nem szerető légkörben nő fel, akkor egy állandó feszültség van benne, ami kihat a gyermekre. És fordítva ez is igaz, hogy aki biztonságos környezetben hordja a gyermekét, és tud vele beszélgetni, zenét hallgatni, figyel rá, már megszólítja a mélyben, annak a gyereknek jobb lesz az indulása. És az indulására az elkövetkező időszak környezet hatásai jobban reagálnak. Vagy a kisgyermekkor, amikor egy olyan környezetben nő fel a kisgyermek, ahol a családon belül állandó a feszültség, nehogy Isten a vita, veszekedés, verekedés, az a gyerekre negatív hatást gyakorol. És ugyanúgy ellenkezőleg, hogyha egy szeretetteljes, biztonságos légkörben nő fel a kisgyermek, akire figyelnek és akivel foglalkoznak, az sokkal jobb esélyekkel indul az életben. Kutatások alapján vitatják a pszichológusok, hogy ezek a koragyerekkori hatások, amelyek részben a légkörrel, részben pedig a gyerekkel szemben támasztott elvárásokkal függnek össze, ezek tényleg meghatározói, vagy sokkal erősebb lesz az a környezeti hatás, ami aztán a felnőtt kor felé haladva éri a gyermeket, az iskolában, a baráti társaságban, a haverokkal, és egyáltalán azzal a környezettel, amihez ő tartozni akar. Természetesen nincs eldöntve tudományosan ez a kérdés. Mi megelégedhetünk azzal, hogy egyforma erős hatása van a kisgyermekkori, vagy akár a születés előtti hatásoknak, mindazzal, ahogy a gyerek közeledik a felnőttkori kifejlett személyisége. Tehát van egy olyan elmélet, ami attól függően, hogy milyen az irányultságunk, milyen a hajlamunk a külvilággal kapcsolatban, ez személyiség döntő alakító tényezőnek tartja. Vannak mások, egy másik tudományos irányzat, amelyik a személyiség folyamatokban tudja megragadni azt, hogy is alakul, hogy fejlődik ki az a konkrét egyedi személyiség, ami az embert jellemzi. Ez a személyiség folyamat, ez azt jelenti, hogy a bennünk lévő mentális folyamatok működése alakít bennünket, ami magában foglalja, hogy mik a motivációink, mik az érzelmeink, mik az értékeink, mik a megértéseink, mik a tanulásaink, és mik azok a tudattalan folyamatok, amik bennünk vannak, hogy ezek együtt alakítanak bennünket azzá, amik vagyunk. Valójában azt gondolom, hogy a személyiség kialakulásának, fejlődésének kétféle megközelítése. Tehát azt, hogy milyen a környezettel való nyitottságunk vagy zártságunk, illetve hogy milyen folyamatok zajlanak bennünk, ez a kettő együtt értelmezhető csak a személyiség kialakító tényezőjeként. Aztán nagyon fontos személyiségformáló hatása a szociális környezet és a kulturális hatások. Erre most elsőként azt a példát hozom fel, hogy a távol-keleti kultúrák és a európai, észak-atlanti kultúrák, tehát az amerikai, Egyesült Államok, Kanada és Nyugat-Európa, ezeknek mik az alapvető személyiségformáló kulturális beállítottságai. Nyugodtan mondhatjuk azt, hogy a nyugat-európai társadalom az individualista, míg a keleti társadalmak azok sokkal kollektivizmusban élők. Mondok erre néhány példát. A nyugati társadalom azt mondja, hogy mindenkinek csak magáról kell gondoskodnia, és a közvetlen családtagjairól kell gondoskodnia, és nem kell másról. Önmagáért felelős, és az legyen a gondja. Míg a keleti társadalmak azt mondják, hogy az emberek kiterjedt családokban, vagy akár klánokba születnek bele, amelyek védelmet adnak a lojalitásért cserébe. Itt tehát nem csak önmagadért vagy felelős, hanem a közösség felelős érted felé. A nyugati társadalmakat az én központúság, a keleti társadalmakat a mi központúság jellemzi. A nyugati társadalom a magánszférához való jogot erősíti, míg a keleti társadalmak a valahova tartozunk témát hangsúlyozza. A nyugati társadalom a saját vélemény határozott képviseletét tartja értéknek. A keleti társadalom a harmónia mindenkori fenntartására törekszik. A nyugati társadalom a más emberre is, mint egyénre tekint. A keleti társadalom a többi embert, mint a csoport tagját, vagy kívülállót ítéli meg. A nyugati társadalomban nagyon fontos a személyi vélemény, a személyes vélemény. Az egész választási rendszer, egy ember, egy szavazat, ezt nagyon jól érzékelteti. A keleti társadalomban pedig a véleményt, azt a csoport szabja meg. A nyugati társadalomban az én személyes név más használata rendkívül erőteljes. A keleti társadalomban a kerüli általában az én személyes név mást. Vagy az oktatás például. A keleti társadalomban az oktatás célja annak megtanítása, miként kell tanulni, hogy az egyén fejlődjön. A keleti társadalomban az oktatás célja annak megtanításig, mikont lehet a dolgokat végrehajtani, megcsinálni mások hasznára is. A nyugati társadalom azt mondja, hogy a munka, a feladatok, azok a kapcsolatok felett állnak. A keleti társadalom azt mondja, hogy a kapcsolatokat, a munka, a feladatok fölé kell helyezni. Nos, ezeket a példákat én csak azért hoztam, hogy lássátok, hogy a kulturális környezet mennyire meghatározza a személyiséget. Folytatni fogjuk.
Ismerd meg magad. Szabó Tamás önismereti műsorát hallották az Enneagram bölcsességéről.